Hölgyeim és uraim, ahogy egyre szebb lesz az idő, egyre többet tartózkodunk a szabadban, de hát megvannak ennek a veszélyei, különösen, hogyha az UV sugárzásra gondolunk, és hát egyre többet hallani a bőrrákról, a melanómás megbetegedésekről. Ezeknek nézünk egy kicsit utána, és itt van a vonalban dr. Peták István, az Onkompass alapítója, kutató, orvos. Üdvözlöm, doktor úr!
Üdvözlöm én is hallgatókat, és téged is!
Azt tudjuk, hogy ti kifejezetten foglalkoztok bőrrákkal is. Ugye az Onkompasst valahogy úgy kell elképzelni, hogyha én most így nagyon egyszerűen elmondhatom, hogyha valaki bemegy hozzátok egy onkológiai problémával, akkor a megfelelő kivizsgálás után ti megpróbáljátok nemzetközi szinten is megtalálni a legmegfelelőbb gyógymódot. Nem tudom, hogy jól sikerült ezt így körülírnom.
Igen, és ezen belül is mi fókuszálunk egy bizonyos megközelítésre, amit ugye precíziós onkológiának nevezünk. A precíziós onkológia azt jelenti, hogy megkeressük a adott beteg adott daganatában, hogy konkrétan milyen genetikai hibák, molekuláris szintű elváltozások indították el a betegséget, tehát hogy mi az oka annak, hogy a normális sejtből daganatos sejt lett, és utána megpróbálunk olyan úgynevezett célzott terápiát keresni a beteg számára, ami célzottan, személyre szabottan az adott beteg adott daganatára hat. Tehát ettől ez egy új megközelítés, tulajdonképpen a daganatok oki terápiáját jelenti.
Mert a régi az volt, hogy valahogy a szövettan alapján próbáltak elindulni.
Igen, tehát alapvetően az emberiség minden betegséget először a tünetek alapján diagnosztizál, tehát fekete halál, sárga láz, tüdőgyulladás, ugye, tehát a gyulladásos állapot, ugyanígy a daganatok is, ugye ez a magyar szó is, hogy daganat, ugye ez egy duzzanást jelent, és tulajdonképpen azt jelzi, hogy az érzékszerveinkkel látunk egy megszaporodott sejtcsomót, amit aztán mikroszkóppal tovább tudunk vizsgálni, és aztán a magos sejtek alakja alapján osztályozzuk őket, ez a szövettani osztályozás, tehát helyszerintés, tehát hogy milyen szervben alakult ki, és szövettanilag milyen a típust lát, ugye a patológus a mikroszkóba. Ugyanakkor ma már tudjuk azt, hogy ugyanazt a daganattípust, amit szövettanilag diagnosztizáltunk, sokféle génhiba okozhat. Ugye ezért van az, hogy nem egyformán reagálnak ugyanarra a kezelésre, és míg korábban csak a szövettant használtuk arra, hogy a betegeket csoportokba rendezzük, és keressük azt statisztikai vagy empirikus alapon, hogy egy adott szövettani típus esetén melyik terápia statisztikailag százalékosan a leghatásosabb. Most le tudunk menni már a molekuláris szintre, és meg tudjuk azt is nézni, hogy miért kezdtek el ezek a sejtek osztódni, tehát mi az oka annak, hogy ez a ugye tünet kialakult, amit a szövettan alapján látunk.
De ezt olyan szinten is, hogy közvetlenül mi okozhatja? Tehát, hogyha a melanómáról beszélünk, ugye szokták mondani, hogy ezt az UV-sugárzást, tehát magyarán a napfény vagy a leégéstől indulhatnak be a káros elváltozások, de hát nyilván van rengeteg más környezeti hatás, légszennyezettség, egyéb irritációk, amik ezt kiválthatják. Számít ez, vagy igazából, ha már jelen van a probléma, akkor ti már csak arra fókuszáltok?
Hogyha valakinél daganatos betegséget diagnosztizálnak, akkor első lépésben abból történik egy biopszia, vagy hogyha rögtön el is távolítják már az egész daganatot, akkor is mindenképpen ugye egy szövettani diagnózisnak kell születnie. Tehát ilyenkor a daganat egy részét ugye formalinban fixálják, utána beágyazzák egy ilyen viasz kockába, vagy parafinos blokkba, úgy mondjuk. Ez azért fontos, hogy az megkeményedik, és alkalmasra válik így a minta arra, hogy ilyen nagyon vékony szeleteket vágjanak a feldolgozás során, a patológépzetekben, ezt mikrotomnak nevezik, és ezeket a vékony metszeteket át tudja világítani a fénymikroszkóp, és ezeket nézik meg a patológusok, és állítják fel a diagnosztikát. Most mi ezeket a mintákat tovább tudjuk vizsgálni, a patológus bejelöli számunkra, hogy hol vannak a daganatsejtek, akkor a mi biológusaink kivonják a DNS-t ezekből a daganatsejtekből, majd utána megállapítjuk, hogy ezekben a DNS szálakban, amik ugye kódolják a genetikai információt, még a nukleotidok sorrendje, tehát hogy pontosan, hogy ez az ACTG nukleotidok, ugye vannak bizonyos sorom, és ezek kódolják a géneket, hogy ezeknek mi a sorrendje, ezt hívjuk szekvenálásnak, ezeknek a szekvenciáját meghatározzuk, majd utána bioinformatikai módszerekkel összehasonlítjuk a beteg daganatában talált génszekvenciát a normális génszekvenciával. Ezt, hogy mi a normális, ezt 2003 óta tudjuk.
Igen.
Amióta megszületett a humán genom.
Igen, igen.
És akkor így látjuk az eltéréseket, ezeket az eltéréseket hívjuk mutációknak, amikor egy A helyett C van, egy T helyett G van például, és egyébként már rögtön az nagyon érdekes, hogy abból, hogy milyen típusú változások történtek, hogy inkább A-ról lett C, vagy C-ről lesz T, ebből a mintázatból, ezt úgynevezett mutációs újlenyomatnak, mutation signature-nek nevezzük, már lehet arra következtetni, hogy mi okozta a daganat kialakulását, hogy dohányzás, vagy napsugárzás.
Tényleg ennyire konkrétan?
Egészen konkrétan, mert ugye ezek a külső ártalmak más lenyomatot okoznak, tehát ugye ezeket úgy kell elképzelni, hogy ugye akár a sugárzás is, a napsugárzás is, UV-sugárzás is egész konkrétan ugye roncsolja a DNS-t, illetve mikrogyököket hoz létre, ami tovább roncsolja, és ez a roncsolást próbálja a sejt javító enzimei próbálják kijavítani, mert ugye amikor a sejt osztódik, akkor nagyon fontos, hogy a leány sejtekbe egy tökéletes másolata kerüljön az emberi DNS-nek, ugye annak a DNS-nek, amivel születtünk.
Igen, a jó DNS-nek, hogy ilyen
a jó DNS, pongyolán fogalmazza. Édesanyáktól is kaptunk egy-egy kópiát ugye a DNS-ről, és ebből jöttünk mi létre, és az egész szervezetünk ennek az első megtermékenyített petesejtnek ugye a klónja, teljesen egyforma sejtekből állunk, és minden sejtünk hordozza a teljes testünk létrehozásához szükséges minden információt, ez csodálatos ebbe belegondolni.
Hát
igen. És az, hogy a sejtjeinken gyönyörűen dolgoznak együtt, egy harmóniában értünk, az azért van, mert testvérek. És ezért altruisták egymással, és nagy az együttműködés közöttük. Akár arra is képesek, hogy öngyilkosak legyenek, hogyha már nincs rájuk szükség, és a szervezetnek az a előnyös. De ezt nyilván nem lehet elvárni egy olyan sejttől, aminek már megváltozik a genetikai állománya, hiszen az már nem lesz ugyanaz, mint az előző. Ezért nagyon fontos, hogy a szervezet megakadályozza, hogy mutációk jöjjenek létre a sejtekben, és ezeket próbálja ugye folyamatosan kijavítani, hogyha ilyenek keletkeznek. Sajnos ilyen hibák egyébként véletlenszerűen is létrejönnek, ugye az életünk során olyan sok sejt olyan sokszor osztódik, hogy előbb-utóbb becsúsznak hibák, tehát ha teljesen egészségesen élünk, akkor is előfordulnak sajnos daganatok, ezért nagyon fontos a szűrés, tehát legalább a helyes életmóddal legalább 50%-kal lehet csökkenteni a daganatok kialakulásának a kockázatot. Nem kevés, hiszen nem szoktam mondani, nem mindegy, hogy egy golyóval vagy két golyóval játsszuk az orosz rulettet, tehát azért nagyon fontos a megfelelő életmód, de azt nem szabad elfelejteni, hogy aki nagyon helyesen él, annak is el kell menni szűrésre, és ez a melanómával is így van, hogy erről beszélgetünk, tehát nagyon fontos, hogy védjük magunkat, és minél kevesebb UV sugárzás éri a bőrünket, mindig ezt vizualizáljuk magunkba, hogy most azok a UV-sugarak ott a bőrünkben eltalálnak betűket a DNS kódunkba, azok megsérülnek, úgy lehet elképzelni, hogy a T betűnek az egyik karját letörnénk, akkor ugye, amikor próbálja másolni a sejt, próbálja elolvasni, hogy mi volt írva, esetleg C-nek nézi, vagy A-nak nézi, és rossz betűt épít be a másolatba, és így indul el a daganat, úgyhogy, és minél több ilyen hiba keletkezik, statisztikailag annál nagyobb a kockázata annak, hogy egy olyan helyen lesz hiba, ami pont egy daganatot okozó gén, ugye régi elnevezéssel onkogén vagy tumorszupresszor gén, mostani néven driver gén, és hogyha pont egy kritikus helyen egy olyan a gén, ami szabályozza a sejt osztódását, annak egy bizonyos kritikus helyén történik ez a hiba, akkor elindul a sejt osztódása, és hát nagyon érdekes, hogy igen, látjuk a mutációk típusából már az okot, de végül is, tehát az ártalmat, de végül is aztán a kezelés szempontjából az a fontos, hogy a sok-sok meghibásodott DNS hiba, tehát a DNS hibák közül melyik az, ami végül is elindította azt a dominó sort, ami a daganat kialakulásához vezetett, mert ez valójában betegenként 3-4 génhiba konkrétan, ami végül is hajtja, ugye így mondjuk, hogy drivere a daganat kialakulásának.
Mm-hmm. Megvan a baj, mit lehet csinálni? Aki hozzátok fordul, annak ti miben tudtok segíteni?
Ugye, akik hozzánk fordulnak, akkor ugye mi kölcsönkérjük ezt a szövettani mintát, ugye, hogyha ez már megvan. Ha még nincs szövettani minta, akkor a kollégám próbálnak ebben is segíteni, minél gyorsabban legyen biopszia ebből, és hát ha még nincs onkológusa a betegnek, akkor nyilván javaslunk egy onkológiai centrumot természetesen első lépésben, akikkel együtt tudunk működni, hiszen mi az onkológusok munkáját tudjuk támogatni az információval, hogy a betegnél milyen génhiba van, és arra milyen terápiás lehetőségek vannak. Ugye elkérjük ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, leszekvináljuk, és utána megállapítjuk, hogy az adott beteg daganatát melyik génhiba okozta. És utána keresünk olyan célzó gyógyszereket, ami a világban már elérhető, ami ezekre hat. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy most ott tartunk, hogy tudomásunk szerint 733 olyan gén van, aminek legalábbis a kozmik adatbázis szerint, aminek a hibája a daganatot okozhat. Ez nem tűnik soknak ez a 700, csak azt szoktam mondani, hogy az a baj, hogy több mint 100. Tehát ez az már jelzi azt, hogy valójában mennyire sokféle gén okozhatja a daganatot, és egy génen belül is több száz vagy több ezer különböző mutáció lehet, tehát több helyen lehet ez a hiba, és ez is nagyon fontos információ, és még erre jön rá az a komplexitás szint, hogy egy daganatsejtben egyszerre több gén hibájának a kombinációja van. És ugye ezért van az, hogy most már 185 célzott kezelés van forgalomban, és több mint ezer van klinikai fejlesztésben, és ugye mi nekünk az a feladatunk, hogy azt segítsük, hogy ezek közül melyik lenne a legjobb választás. Ugye ezt az információt támogatjuk ugye az onkológusok munkáját, ezt hívjuk döntéstámogatásnak, és ehhez fejlesztettünk ki egy világon egyedülálló mesterséges intelligencia alapú megoldást, egy olyan, én úgy hívom, hogy computational reasoning, tehát egy számítógép által végzett, következtető gépet, ami okokozati összefüggéseket keres a génhiba és a daganat osztódási képessége között, és kikövetkezteti, hogy az adott kombináció esetén melyik gérható gyógyszert érdemes elsőként alkalmazni, ami elégség lehet arra, hogy a daganatsejt osztódását leállítsa. Ezt úgy is el lehet képzelni, mint egy sakkjátszma, ahol ugye az ellenfél 733 darabból álló sakkot játszik, és egyszerre 4-5 figurával lép, és nyit egy kombinációval, és nekünk az a feladatunk, hogy megtegyük azt a lépést, tehát olyan helyre rakjuk a bábunkat, és azt, ami egyből sakkot vagy mattot
Igen, és hát gyorsan, mert ugye ketyeg a sakkóra.
Igen, és ketyeg a sakkóra, igen, és állandóan újakat lép egyébként a daganat, ugye még ezért is nehéz legyőzni, mert hogyha lépünk, akkor erre ő válaszlépést is tud adni, tehát újabb mutációkat tud létrehozni, de azért azt látjuk, hogy egyre gyakrabban adunk már sakkot, és van, amikor már mattot is ebben a háborúban, és ez a precíziós onkológiának a lényege, hogy pontosan megértve azt, hogy az adagdaganatban melyik kombinációban ennek a tudására vagy tudásra alapozva választunk személyre szabott kezelést, és hát ezen dolgozunk. Én mint kutatóként 28 éve, és az Oncompass Medicine-ben a munkatársaimmal 20 éve. Egyébként ez egy ilyen jubileumi beszélgetés is, mert idén lettünk 20 évesek.
Na, hát gratulálok!
Köszönöm szépen, úgyhogy mi is nagyon ezt ünnepeljük, úgyhogy egész évben. És hát ez az elmúlt 20 évben egy ilyen hatalmas utat tettünk meg, mert a 20 évben még csak 3-4 G-re volt gyógyszer, most pedig és csak 200-300 gént ismertünk, most már is vagyunk 700-at, és van közel 200 gyógyszerünk. Tehát nagyon szépen haladt ez a terület előre, és hát most ezért is, mert ilyen sok gént ismerünk, és ilyen sok gyógyszer van, ugye ezért is kellett fejlesztenünk, ugye most már ugye kellett igénybe venni a mesterséges intelligenciát is, és ezzel tovább tudjuk javítani a döntéstámogatást. Egyébként az egész folyamatban végig a betegek mellett van egy esetkoordinátor, egy esetmenedzser, és akit lehet hívni telefonon, és hát az elején és a végén van egy szakértői testületi ülés, amit úgy hívunk, hogy molekuláris tumorbord. Itt tulajdonképpen itt találkozik a molekuláris biológia és az onkológia. Uh-huh. Tehát a molekuláris biológusok, bioinformatikusok elmondják, hogy milyen génhibákat találtak, és milyen tudományos bizonyítékokat arra, hogy ezekre valamelyik gyógyszer hatásos lehet, és az onkológus, klinikus kollégák pedig megnézik, hogy a betegnek milyen a kórelőzménye, milyen az általános állapota, és így közösen tudják kialakítani azt a terápiás személyre szabott véleményt, hogy akkor konkrétan most mi történjen, tehát mi történjen a betegekkel, mi legyen a következő terápiás vonal, és mikor történjen, és ugye ez az a ülés, amire meghívunk külső onkológus kollégákat, akiknél végül is ugye a megfelelő kezelés megtörténhet.
Hát ez fantasztikus, és ráadásul így egy hatalmas tudásbázis jön létre, amit aztán újra és újra lehet hasznosítani, és ami hát nyilván egyre-egyre gyarapszik.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag ez a mesterséges intelligencia alapú rendszer is 10 000 beteggel szerzett tapasztalatunkra jött létre. Tehát itt 10 000 beteg molekuláris profilját elemeztük ki, csak ugye minden alkalommal meg is tanítottuk a gépet, hogy szerintünk itt mi a megoldás. Uh-huh. És akkor így jutottunk most oda, hogy most már annyira okos lett a gép, hogy gyakorlatilag automatizálni lehet részben a folyamatot, illetve hát ugye néha már ugye a tanuló legyőzi a diák ugye a tanárát, mert ugye a gépnek elképesztő a számítási kapacitása, ugye 34 000 szabályt írtunk már le a gépnek, és ugye ezt 20 000 másodperc alatt számolja végig, ugye számunkra fölfoghatatlan, és ezért nagyon sok változót tud egyszerre figyelembe venni, és ezért is volt nagyon-nagyon izgalmas, hogy amikor együttműködtünk a Párizsi Curie Intézetnek a kutatóival, onkológusaival, uh-huh. akkor ott az ott molekulárisan célzott betegek adatait újra elemezve kiderült, hogy a mesterséges intelligencia képes volt megkülönböztetni azokat a betegeket, akiknél ténylegesen hatott az orvosok által választott terápia azoktól, ahol ez végül is hatástalannak bizonyult, tehát tudtuk tovább javítani az orvosi döntést ezzel az eszközzel, úgyhogy talán ez volt erre az első példa így az orvostudományban, hogy a precíziós onkológiában ebben a területen is sikerrel lehetett alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Ugye ezért is kaptuk azt a sok
díjat és elismerést, igen.
Igen, hát az Európa Unicornis díját és a többit, és most is ezért van az, hogy ezzel a orvosi szoftverrel egyébként most kiléptünk az Amerikai Egyesült Államokba is. Most a Bostonba hoztunk létre egy lányvállalatot, vagy hát egy új spin-out céget, és most ezt elérhetővé szeretnék tenni globálisan. Ugye olyan helyeken is, mint az Egyesült Államok, ahol maga a molekuláris profilvizsgálat, az már a rutin része. Uh-huh. Tehát ott már nekik már csak a szoftverre van szükségük, míg itt Magyarországon és a környező országokban a teljes folyamatot ugye meg kell szerveznünk, tehát egy kicsit más típusú a szituáció, de hát nagyon, de ugyanúgy ugye itt is ugyanazt a szoftvert használjuk, tehát magyarul itt a betegek itt is hozzáférnek ehhez a lehetőséghez is, de egyébként most már Magyarországon is egyre több helyen nagy állami intézetekben csinálnak molekuláris diagnosztikát, most sőt akár sok génes vizsgálatokat is, ezek egyre inkább elérhetőek közfinanszírozottan is. Amennyiben ilyen lelete van a betegnek, akkor már csak onnan kell elindulnunk, tehát akkor azt töltjük be a mesterséges intelligenciába, elemezzük, és úgykor utána van ez a bizonyos virtuális molekuláris tumorbord, ahol ezt kielemezzük, és tudunk terápiás döntéstámogatást adni ezek a leletek alapján is, tehát akkor is érdemes minket megkeresni.
Hát ez fantasztikus. Hát,
úgyhogy a visszatérve még talán egy pár másodperc itt a melanómára.
Igen.
A melanóma azért is egy csodálatos, ez egy sikertörténete ugye a precíziós onkológiának, mert ott az a szerencsés helyzet van, hogy a betegek egy nagy részénél ugyanaz a génhiba van jelen, ez a BRAF nevű gén, és annak is egy bizonyos mutációja, V600E, ez egy a finomabb cserét kódol, és van most már több olyan célzott gyógyszer is forgalomban, ami kifejezetten ezt a hibás gént, illetve az általa termelt hibás fehérjét kapcsolja ki, és rendkívül látványos a hatása, tehát amikor az első betegeket ezzel megkezelték, akkor tényleg ez egy tudományos szenzáció volt, amikor tényleg többszörösen áttétes betegeknél azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag pár heti kezelés eltünteti az összes áttétet, ez egy fantasztikus pillanat volt így a precíziós onkológia történetében. Úgyhogy ez már elérhető. Persze tudni kell azt, hogy nem mindenkinél ez a génhiba van jelen, hanem ugye vannak más génhibák is, és ezek közül nem mindegyikre van még célzott gyógyszer, de minden esetre érdemes tudni, hogy melyik génnek a hibája okozta a daganatunkat, mert akkor már tudatosan lehet keresni, hogy arra, hol, mikor elérhető gyógyszeres és megoldás.
Hú, hát ez fantasztikus. István, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, lejárt az időnk, de hát még órákig hallgatnám, meg hallgatnák a hallgatók is, mert egyrészt hihetetlen optimizmus van a hangodban, és ez szerintem nagyon sokat segít, mind az egészséges, mind a beteg embereknek, másrészt tényleg jó tudni, hogy van perspektíva, és vannak ilyen lehetőségek. A 20 évhez hát nagyon gratulálok, és hát még egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, nem tudom, százszor ennyi 20 évet, mert rettenetesen fontos az, amit csináltok, és hát övezze, nagyon nagy siker. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Peták Istvánnal, az Onkopasz alapítójával, kutatóorvossal beszélgettem.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm szépen én is, szervusz.